A pörnek vége elvégeztetett, véres a keresztövében a fű, a helytartóban forra néma düh, s egy gondolat tépi a másikat. Roncsőcselék, én ullak titeket, unom a vágyatok, a hitetek, a papjaitok ragyogó ruháját, a melükverő messiásokat, a nap hevét, ez átkos ég alatt, a zagyva szókat, buja színeket, és magamat, és uramat a császárt, ki bírává tett ilyen nép felett. Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, amíg unottan odalögtem nékik. Szegény bolond, pedig csak álmodott. Csak álmodott egy létráról az égig. Csak álmodott, de ezeknél tán szebben. Már szürkül fenn a koponyák hegye. Vajon álmodik-e még a kereszten? Valamit szólt nekem az igazságról, azután némán vérzett. Ragyogott. Gúnnyal kérdé, az igazság, micsoda? Feleli, én vagyok. Hát kicsoda nékem ez az ember, a csőcselék morajlott, mint a tenger, én untam amazokat, ezt is, egy messiással több vagy kevesebb, Pilátus lelke nem lesz nehezebb, s könnyebb tán, ez Isten verte föld. Untam a dolgot, odalögtem, vége. De jaj, vajon kire szállott a vére? Az alkony megy, az est az éj leszáll, de a helytartó nyugtot nem talál. Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, s nekem nem volt elég fegyverem, nem volt elég lándzsásom odakin, vagy üres volt talán a szívem? Mit bánom én, a bölcs szív üres, bús madarak el a szívemről, hess! Feszítsd meg, üvöltötték a fülembe, mi közöm hozzá, feszítsétek hát, te véreskezű szennyes csőcselék, feszítsd meg hát a messiást, élem meghal-e egy marad az átok, Isten se váltja meg ezt a világot, mi közöm hozzá, feszítsétek hát, vigyétek. Vitték. A kereszten holt. Ki tudja. Talán mégis király volt. Csend most, de hallga, most az éj kopog. Pilátus pitvarában a papok. Uram, mi véled egyet így nem értünk, ahogyan írtad botránkozás nékünk. Rexnek uram csak ő mondta magát. Nem készítetted jól a Golgotát. Ni, milyen furcsa, rőt láng a szemén. Én kővé vált a nátszál, oly kemény. Odafenn, csendben hallgat a kereszt. Pilátus nő, ahogyan beszélni kezd. A messiástok, megmenteni késtem, de négy betűt a keresztjébe véstem, e négy betű az én becsületem, hajótöröttségem utolsó roncsa, hitetlen hitem, büszke makacságom, egy akarat az akaratlanságon. E négy betű az én becsületem, Hádészre, e négy betű marad, ha alá kéne temetnem a várost, Rómát, az imperátort, magamat, e négy betű az én becsületem. Papok, zsidók, hozzátok szólok nyíltan, halljátok. Amit megírtam, megírtam. Bent csönd, de künn az éj zsoltárba kezd. S áll a zsoltáros éjben a kereszt. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat innét a Mária Rádió stúdiójából. Deák Csaba, szigetszentmiklósi görögkatolikus parókus és...
Círják János, budai görögkatolikus káplán.
Az elmúlt pillanatokban Reményik Sándor Pilátusának a sorait idéztük fel, hiszen Pilátusnak ez a vívódása, ez a lelkismereti tusakodása, ami Krisztus pere után, Krisztus keresztre feszítése után jelen van, ugye a szent hagyomány szerint legalábbis az ő lelkében, az ő életében, és ami ilyenkor, hát gondolom itt a belegondolásnak, a gyónásra való előkészülésnek, a lelkiismeret vizsgálatnak az idején talán sok hasonló vívódásunk van nekünk is, de talán nem is baj, hiszen azért mégiscsak a végén letisztulnak az embernek a gondolatai, és hát így tud megtisztulni, így tud megtisztulva készülni a szent napokra. Néhány évvel ezelőtt volt szerencsém Szentföldre eljutni, oda zarándokolni, és hát valóban megrázó élmény volt érinteni azokat a köveket, és tapodni azokat a sziklákat, amit talán Krisztus is érintett, tapodott, vagy éppen a vércseppei, az izzadsága, a könnyei hullottak. Szinte úgy érezte az ember, hogy a hite, a képes Bibliának a sorairól, a lapjaiból az kilép a valóságba, és hát nagyon-nagyon valóságos, és hát életszagú, életszerű lesz, hiszen nagyon megrázó dolog tényleg azokat a helyeket fizikálisan is jelen lenni ezeken a helyeken, amiben most a nagy héten hát az események zajlanak. És hát azt gondolom, hogy a nagy hét is valahol egy ilyen zarándokút, hiszen nem csak az értelmünkkel, hanem talán az érzelmeinkkel is jelen vagyunk, ott vagyunk, jelen próbálunk lenni a szenvedéstörténetnek az eseményeinél, a keresztre feszítésnél, a temetésnél, és majd a feltámadásnak az üres sírboltjánál is. És hát biztos, hogy ezekben a napokban fontos, hogy ne csak a lábujjunkat dugjuk bele ebbe a medencébe, hanem bele is vessük magunkat a nagyheti imádságoknak, a nagyheti imádságoknak a forró fürdőjébe, hiszen ezek az imádságok, ezek elvezetnek bennünket tényleg egy olyan lelki állapotra, ahol jobban meg tudja érteni, jobban át tudja élni az ember a nagy hétnek az eseményeit. Nem tudom, János atya, hogy te mi az, amit vársz, vagy mi az, ami ezen a nagy héten, most ebben az esztendőben, hogy az eszedbe jut, vagy mik azok a tervek, amiket szeretnél megvalósítani?
Hát nekem a virág vasárnap és a nagy péntek ellentéte, hogy az a népsereg, aki virág vasárnap, Lázár feltámasztása miatt Jézust úgy fogadja, hogy pálmaágakkal integetnek neki, a köntöseiket leterítik elé, mint egy király elé, és azt mondják, hogy Hozsánna, áldott ki az Úr nevében jő, és nagypéntek hajnalba reggel ez a népsereg mondja azt, hogy feszítsd meg. Ez számomra annyira érdekes, hogy most mi is itt vagyunk nagy hétfőn, tegnap megvolt ez az örömteli ünnep, Jézus dicsőséges bevonulása Jeruzsálembe, és hogy nekem vajon mi az utam a feltámadásig, nekem vajon mi az utam a húsvétig. Én ezzel mindig elgondolkozom, hogy ez a nép és Júdással az élen mit követhettek el? Hogy mi volt az, ami erre vitte őket? Mert hát Júdás is ott volt Jézussal, ő is bevonult vele, valószínűleg kihúzva magát, hogy igen, ő az én mesterem, de ekkor már valószínű benne volt valami, ami a rossz irányba viheti. Mert afelől ne legyen kétségünk, hogy Jézus nem azért választotta ki Júdást, hogy na majd ő elárulja. Na majd általa megváltom ezt a világot. Nem ezért választotta ki Jézus őt, hanem valószínű ő is ugyanolyan szeretett tanítványa volt neki. Valószínűleg ugyanúgy ott volt vele mindenben, látta az ő csodáit. Csak Júdás és a nép elkövettek egy hibát. És ez a hiba az volt, hogy ők akarták megmondani az Istennek, hogy majd mi lesz nekem a jó. Mint amit mi is minden bűnnél elkövetünk. Hogy meg akarom mondani az Istennek, hogy amit ő mond, az nem úgy lesz az, hanem majd én tudom, hogy nekem milyen dolgokat kell csinálnom, nekem hogyan kell az életemet vezetnem, hogy az jó legyen. Csak amikor beleütközünk valamibe, hogy hát ez mégse így működik, akkor koppanunk. És hát Júdás is így járt, hogy rá akarta venni Jézust, vagy legalábbis szerintem. Miért árulta el őt? Hát látta az ő csodáit, látott ő minden. Aztán szép lassan, amikor itt nagy hétfőn mi is csodálkozunk rajta meg kedden, hogy Jézus nem arról beszél, hogy na hát akkor ma, holnap, most már itt vagyunk, itt az ünnep, a szabadulás ünnepe ráadásul szombaton, és akkor megváltjuk ezt a világot. Nem azt mondja, hogy a rómaiaktól váltjuk meg. Nem azt mondja, hogy a szenvedésektől váltjuk meg. Nem azt mondja, hogy a földi haláltól váltjuk meg, a betegségektől, hogy olcsóbb lesz a kenyér, olcsóbb lesz a benzin. Ugye mi is ilyeneket szeretnénk. Nem lesz többet gyász, szenvedés, hanem azt mondja, hogy hát a bűneitől. Hát a lelki szenvedésektől. Az örök életben. És Júdás szép lassan eljut oda, hogy hát azért mégis jobb lenne, hogyha úgy váltana meg, ahogy én szeretném. És valószínű, hogy azért is árulja el, mert valahogy ki akarja kényszeríteni az Istenből, hogy mégis úgy váltson már meg, ahogy én szeretném. Hogy ha majd elviszik a főpapok, elítélik, keresztre akarják feszíteni, akkor valahogy, mint hogyha muszáj lenne majd neki. Muszáj lenne majd neki elkezdeni azt a fajta megváltást, amit én várok tőle. Muszáj lesz legyőzni a katonákat, muszáj lesz a főpapokat egy kicsit megleckésztetni, muszáj lesz ezeket a dolgokat véghez vinni, hogy az ő uralma eljöhessen, ahogy én szeretném. És a nép is ezt követte el, hogy ők is azért üdvözölték így, mert mindegyik várt volna valami életkönnyítő dolgot. De Jézus nem ilyen megváltást hoz, és Júdás bűne óriási, elárulja Jézust, elárulja az ő mesterét, ráadásul aljas módon, ráadásul Jézus meg akarja, segíteni akar neki, megadja neki is a lehetőséget a változásra, megmossa őt az utolsó vacsorán, nem megfeddi, de megmondja neki, hogy igen, te leszel, aki elárulsz. Van lehetősége Júdásnak észbe kapni. Ad neki is lehetőséget, és elárulja őt. De ott a másik oldal, hogy nem csak Júdásnak van egy ilyen bűne, hanem az egyfolytában vele lévő, egyfolytában a bizalmát élvező apostolnak Péter is elárulja őt. Péter is megtagadja őt háromszor. Tehát Júdásnak és Péternek az útja az majdnem ugyanaz. Egy különbség van köztük már előtte, hogy Péter nem haszonelvűségből csinálja. Júdás egy kicsit haszonelvűségből csinálja, Péter félelemből teszi ezt. Júdás a 30 ezüstér. Júdás azért, hogy változzon az élet az ő hasznára, az ő előnyére. Ő már az olajat is eladta volna. Ő már valószínű, hogy az 5000 embertől is szedett volna be valami pénzt, amikor Jézus megetette őket. És a fő különbség az mégsem ez, hogy haszonelvűségből. Hanem, hogy Júdás pánikba esett. Júdás nem értette, hogy a megváltás, még akkor sem, amikor látta Jézust a kereszten, nem értette, hogy a megváltás az miről szól. Hogy az Isten örömhíre az nem arról szól, hogy ez az életünk lesz sokkal-sokkal könnyebb. Hogy a saját hasznunkra tudjuk formálni azt, hogy az Isten megvált minket, hogy Jézus eljött közénk. Péter ezt értette meg, mert ő, ha már a Jónásról fogunk beszélni mindjárt, akkor Péter pontosan ezt értette meg, hogy az isteni megváltásnak ez a lényege, hogy megtagadhatta őt háromszor, nem felhatalmazás a tagadásra, de ez a megváltás lényege, hogy az Isten elmondta neki, Jézus elmondta neki, hogy meg fogsz tagadni. És nem előre megítélte, sőt, utólag se a megítélésen van a hangsúly, hanem azon, hogy engedte neki, hogy megtagadja, és visszafogadta óriási szeretettel. Kicsit, mint a tékozló fiúnál az atya. Hogy engedi, hogy a saját butaságát, a saját általa vélt jó dolgot megtegye, ami az életében éppen hasznosnak gondol, mint Péter a tagadást, hogy féltette az életét, féltette, hogy mi fog vele történni, ha kiderül, hogy ő is a tanítványa, és Jézus őt is úgy fogadja vissza, mint ahogy az atya a tékozló fiút. Bocsánat, hogy ezt mondom, ez egy szófordulatom, és nagyon szeretem, hogy az Isten bulit rendez, ha az ember a bűnbánatba visszatér hozzá. Konkrétan olyan bulit, amit egy életbe egyszer tartunk, az esküvőnkkor. Mert mikor tartunk egész rokonságot, szomszédságot összehívó zenés táncos mulatságot, amikor az embernek esküvője van. Amikor lagzi van. Máskor nem nagyon szoktunk ilyet. És az Isten ilyen rendezvényt, ilyen lakomát, ilyen mennyegzőt, nem is véletlenül nevezzük mennyegzőnek, mennyegzői lakomának, ilyet tart, értünk, hogyha mi visszatérünk a bűnbánatba. És a két út közt szerintem ez a legfőbb különbség, hogy Júdás számára az lett volna az örömhír, ha az Istenre a saját akaratát rákényszeríti. Péter számára nem ez az örömhír, hanem az, hogy az Isten az ő bűnéből, amely a Júdáséhoz hasonló volumenű, abból, hogyha ő visszatér hozzá, ha ő annyit kér, hogy bocsánat, fogadj vissza te gyermekeid közé, mert én tagadtam meg ezt, hogy a gyermeked legyek, akkor egy ilyen mennyegzői lakomát rendez. És ez a húsvét örömhír, és ezért kell így készülnünk a húsvétre, hogy nekünk is talán ezt az utat kell választanunk, ahol nem az én elvárásaim szerint vált meg engem az Isten, hanem ahogy ő tartja jónak.
Hát igen, ez azért jellemző ránk emberekre, hogy hát nem az ember, ne az ember legyen Isten képére és hasonlatosságára teremtve, hanem az Istenünket teremtjük meg a saját hát elvárásainknak, meg képünkre, meg hasonlatossága szerint. Mégis azért, ahogy mondtad Júdás meg Péter személyét, azért az evangéliumok azért nagyon határozottan beszélnek Júdásról, és ugye az evangélisták leírják a maguk ellenszenvét Júdással kapcsolatban. Mégis érdekes, hogy a hagyományokban, a különböző néphagyományokban, meg talán a költészetben is, de akár például a filmművészetben is mondhatnánk, ugye Cefirellinek a Jézus élete sorozatban, ugye Júdást egészen másként, tehát felfoghatatlan talán, hogy lehetett az, hogy ő, aki ott volt, és 3 éven keresztül is látta, és tanúja volt sok-sok-sok-sok csodának, beteggyógyításnak, halott feltámasztásnak, sok-sok mindennek, hogy egyértelmű volt, hogy ki az a Jézus, és hogy miért jött, és hogy felfoghatatlan, talán Franco Zeffirelli számára is, hogy lehet ide eljutni, vagy hogy lehet így eltorzulni. Biztos, hogy kellett lennie valami másfajta indoknak, mint csupán az a 30 ezüst, vagy csupán a pénz. És ugye a filmben, ha megfigyeljük, úgy ábrázolja Júdást, hogy hát gyakorlatilag ő össze akar hozni egy találkozót a zsidónép vallási és politikai vezetői és Jézus között, ahol majd Jézus, hát nem tudom, mutat 2-3 csodát, és akkor ilyen cirkuszi trükkökkel meggyőzi a főtanácsot, hogy valóban ő a messiás. Tehát úgy mutatja be ez a film, hogy Júdást, hogy ő valóban tudta, és hitt abban, hogy Jézus a messiás, és azt akarta, hogy hát ugye ez politikai sikra terelődjön, és hát a többiek is, hogy a népvezetői is megtudhassák azt, hogy és gyakorlatilag csupán ezt a találkozót szervezte így meg, hogy hát nappal nem lehet, mert mit fognak szólni, és akkor az éj leprő alatt, aztán, és ugye hát nem az lett belőle, amit ő szeretett volna, nem egy beszélgetés, meg nem egy megbeszélés lett, hanem egy koncepciós per. Tehát, és ugye ezért viszi vissza az a szóval, és talán éppen azért, mert ezt a nagy változást, ezt józan paraszt észre az ember nem nagyon tudja tényleg átgondolni, hogy most mi változott virágvasárnaptól nagy csütörtökig el, tehát ott 3-4 nap, és akkor teljesen a nagy újongásból, ünneplésből meg átcsap az egész. Egyébként ez a nagy ellentét, ez megihleti ugye a írókat, költőket, illetve hát a mi sztihiráink is ugye a nagy héten, nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat, ugye hozzák ezeket a párhuzamot, hogy mit vétettem neked én népem, a mannáért epét adtatok, a sziklából fakasztott vízet pedig ecetet, vagy hogy jön a vak, és akkor Jézus szemébe vág, vagy némát meggyógyította, az átkokat ordibál, szitkokat ordibál, a sánta belerúg, a béna arculiti, tehát ezek az ellentét párhuzamok megvannak ugye a görögkatolikus sztihiráinkban, és hát ezekben a különböző imádságokban is.
Csak annyit akartam mondani, hogy Zeffirelli szerintem nagyon aranyosan, és talán ilyen szempontból kicsit romantikusan is ábrázolja Júdást, de én nem lennék annyira megengedő Júdással szemben, mint ő. Azért az evangéliumok ilyen szempontból is elég keményen fogalmaznak. A Júdásnál konkrétan az van leírva, hogy elmegy a főpapokhoz nagy szerdán este, és megkérdezi tőlük, hogy mit adtok nekem, ha kezetekre adom őt. Tehát azért ez nem egy találkozónak hangzik, a kezetekre adás. Tehát itt, és Jézus se azt mondja, hogy összehoztad a találkozót, hanem Júdás, csokkal árulsz el engem. Tehát szerintem azért itt konkrétan ez volt a bűne, hogy ő a kezükre játszotta.
Igen, igen. Csak hát pont ez szüli ezeket az adaptációkat, hogy az ember épp észre nem tudja fölfogni, hogy hát hogy juthat el innét ide néhány nap alatt az ember, és hát a mi életünkben
is. Nálunk is előfordul, pontosan igen, a mi életünkben igen. is előfordulhat. Ez szerintem egy folyamat. Az ember bizonyos helyeken apró bűnökkel kezdi, először csak az nem tetszik, hogy nem tudom eltulajdonítani azt a 300 dénárt, amiben az olaj, a nádrusz olaj került, aztán folytathatjuk ezeket. Júdásnál elég jól látszik az, hogy ő mindig kereste azért a maga hasznát, mint ahogy sokszor mi is keressük a magunk hasznát a Jézusban, bocsánat, hogy így fogalmazok, ő kereste Jézus csodáiban a maga hasznát, hogy jó, oké, tettünk jó, de ez hol lesz jó nekem?
Igen, kicsit de, ilyen Simon mágusként.
Igen. És hogy szerintem szép lassan, hogy de ez hol lesz jó nekem, jó, de ez megéri-e nekem, onnan eljutott odáig, hogy azért érje meg. Azért csináljuk úgy, hogy érje meg. És ez jutott el szerintem odáig, hogy akkor, hát ha Jézus nem nagyon foglalkozik azzal, hogy ez érje meg, mert azt a 300 dénárt is pedig, ki tudja, hogy mennyiszer kellett éhezniük, koplalniuk, azért volt olyan, hogy a búzamezőn úgy mentek át, hogy a kalászból a magokat szedték ki, a búzaszemeket, hogy azt tegyék, mert olyan éhesek voltak, szegények. Valószínű, hogy volt, amikor, bocsánat a kifejezésre, rájuk járt a rúd. És lehet, hogy Júdás ebből is megelégelt valamit, hogy akkor csináljuk úgy, hogy érje meg. Akkor kezdje el most már azt, legyen most már egy kicsit, csapjon oda a farizeusoknak, csapjon oda a rómaiaknak, de hogy már még mi, akik a jók vagyunk, mi szenvedjünk.
Igen, menedzselni akart ezt a Jézus projektet, ha úgy vesszük, hogy valami haszta is legyen ennek az egésznek. És igen, hát például, hogy mondod, most belegondoltam, Júdásnál is észrevehető az, hogy tehát a gondolati sikról, tehát hogy a kísértés, vagy ennek a az egésznek a gondolata először megjelenhetett a fejében, ki tudja mikor, vagy ki tudja minek kapcsán. Aztán ugye ennek hangot is ad, tehát szóban is, hogy oj, hát mi ez a pazarlás, hát el lehetett volna adni ugye nagyon sok pénzért, és utána pedig hát nem csak gondolatban, nem csak szóban, hanem tedben is megvalósul, és hát erre kell az embernek nagyon-nagyon figyelnie az életében, hogy a gondolatokból szavak lesznek, a szavakból meg nagyon sokszor tettem, tehát ezért fontos az, hogy a gondolatainkat jól foglaljuk le, vagy jól foglaljuk el, és helyesek legyenek, és jó úton járjanak, mert hát előbb-utóbb szó lesz belőle, és utána pedig a tettekben is megnyilvánul. És hát ezért is érdemes ennek a nagy hétnek talán az egyik legfontosabb feladata, azon túl, hogy tényleg az imádságnak ebbe a forró fürdőjébe merülünk alá ezekben a napokban, és hát minden napnak megvan a maga üzenete, és akár Lázár szombatjától elkezdődően az ember, amikor látja, hogy ez megint egy ilyen titok, hogy ugye Lázár Jézus barátja, hogy szereti Jézus Lázárt, a barátjának tartja, és ugye meg is könnyezi, amikor ugye Lázár meghal, és hogy milyen nagyszerű ember lehetett ez a Lázár, vagy mit tehetett, hogy Jézus ennyire becsülte, és az apostolokon kívül őt is ugye a barátjának tartotta, hogy nagyon érdekes kis hittanosokkal szoktuk nézni ezt a vizuális biblia feldolgozásokat, és ott is ugye Lázár történeténél a művészi szabadság ugye úgy hát festi le, hogy ez a Lázár volt az, aki annak idején, mikor meghallotta, hogy Jézus közeledik, az elment, és volt egy Simon nevű barátja a leprások között, aki már nem tudott járni, és akkor saját élete kockáztatása árán is ez a Lázár ez lement, és a gödörből felhozta ölébe ezt a leprás barátját, a leprás Simont, aki szintén ugye ott lakott az ő falujába, és elviszi Jézushoz, és Jézus meggyógyítja, és hát ez egy nagy elismerés vált ki Jézusból, hogy ő a saját élete kockáztatása árán, és nyilván ez csak egy hagyományos, vagy egy nem is annyira szent hagyományba gyökerelő adaptáció, de azért az ember elgondolkodik róla, hogy ez a Lázár, ez mivel vívta ki Jézusnak ezt a megbecsülését, és hát ezek ilyen titkok maradnak nagyjából, gondolkodhatunk, és amikor Lázár sírjához oda megyünk, és ugye gördítsétek el a követ, és ugye, uram, már szaga van, már nem lenne okos dolog, és mégis azért Jézus rájuk parancsol, szóval az ember Lázár szombatján se gondolkodhat, hogy na hát az én életemnek melyek azok a részei, amik talán egy kicsit így büzlenek, vagy amiknek már szaga van. És nyilván a gyónási felkészülésben is ebben ennek nagyon fontos szerepe van, illetve hát mik azok a sírboltok, amik megvannak az én életemben, és amik megpróbálnak bezárni, vagy elzárni az élettől, az Istentől és a többi embertől. És ugye, hát tovább megyünk, akkor ott van a virágvasárnap, és hát minden nap az ember keres egy szereplőt, vagy tud keresni egy szereplőt, akinek a helyébe saját magát oda teszi. Hát virágvasárnap, ha más nem, akkor a csacsi, tehát a szamárnak a helyébe az ember beleképzeli magát, hogy az én szolgálatom, hogy én mivel tudom szolgálni, mivel tudom segíteni, hogyan tudnám jobban meghordozni ezt a Krisztus körül a világban, és hát minden egyes nap, tehát jönnek a nagy hétfő, nagy kedd, ugye az evangéliumokban is, ugye az előszentelt liturgiában megjelennek, az utolsó ítéletnek a gondolatai, meg aztán a
éberségre, igen, ami felhívja a figyelmet.
Az öt okos és az öt balga szűz, ugye az éberségre tényleg figyelmeztet bennünket, és hát utána pedig jönnek ugye a nagy csütörtök, nagy péntek, tehát a lábmosásnak az esemény, az utolsó vacsora, a Getsemáni kert, és akkor Péter, Júdás személye, hogy tehát mi nem azt, hogy miben tudnánk hozzájuk hasonlítani, hanem hogy miben szoktunk sajnos néha esetleg előfordul, hogy hasonlítunk valamelyik ilyen szereplőhöz, vagy akár majd az Arimatea Józsefhöz, aki egy nagy lelkű ember, aki egy bátor ember, hiszen bátran bemegy Pilátushoz és elkéri a Jézus testét, és azért ez kockázattal járhatott, akár a saját népe részéről, akár azzal, hogy Pilátus zavarta ezzel a kéréssel, és ő bevallja, hogy ennek az elítéltnek ő ugye barátja volt. És hát így szépen végig az ünnepek, vagy a napoknak a során az ember mindig bőséggel talál maga számára elmélkedni valót is, meg hát a lelkiismeret vizsgálathoz is olyan segítségeket, adalékokat, ami segíti a Szent Jónásra való felkészülését, hiszen ennek a hétnek is az egyik legnagyobb feladata, hogy tényleg az ember leüljön és leltárt tartson, és lelkiismeret vizsgálatot tartson, és számba vegye a bűneit, és megbánja, és meggyónja, letegye azt, megszabaduljon ettől, mert hát másképp azért nagyon nehéz. Tehát azért azt gondolom így a rádión keresztül is, hogy ezekben az időkben, ezekben a járványos meg háborús időkben senki ne maradjon húsvétra gyónatlanul, vagyis mindenki használja fel az alkalmat, a lehetőséget tényleg arra, hogy megvizsgálja a lelkiismeretét, és megszabaduljon, megtisztuljon a bűneitől, hiszen ez nagyon sokszor sokkal fontosabb, mint az, hogy most ez vagy az étel, az most hogy sikerül, vagy odaég, vagy nem ég oda. És hát meg szükségünk van erre a feltámadásnak a fényére. Valaki egyszer nagyon jól mondta, hogy hát úgy működik ez, hogy a lelkünk egy nagy üvegablak, vagy a lelkünknek van egy nagy üvegablaka. Ami, hogyha tiszta, akkor tud besütni a nap, tud bejönni a nap fénye, a nap melege, tud eléri az embert ez a fény. De hogyha a bűnökkel ezt a üveget ugye bekormoljuk, akkor hát kint ugyanúgy süt a nap, és ugyanúgy jön az Isten, ugyanúgy árasztja a kegyelmeit, csak éppen engem nem tud elérni, mert a bűneim megakadályozzák azt, hogy az Istennek ez a kegyelme, ez beragyogja az én életemet. És hát nem beszélve arról, hogyha pedig egy ilyen ezüst réteget kenünk erre az ablakra, ugye, mint Júdás próbálkozott ezzel, akkor az hát teljesen csak magamat fogom látni benne, és semmi mást az ég egyet a világom. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos feladat ez a hétre, hogy felkészüljünk, előkészüljünk, és elvégezzük ezt a húsvéti Szent Jónásunkat.
Meg ez Péternek az útja. Hogyha visszatérek az előző gondolatomhoz, akkor,
igen,
akkor ez tudja nekünk az igazi örömhírt megadni, hogy tök mindegy, mit csináltam. Tök mindegy, mekkora hibákat vétettem. Tehát Péternek a bűne az konkrétan kiközösítéssel jár. Ha valaki megtagadja az Istent, az kiközösítéssel jár. Ma itt, ebbe a világban egyház jogilag ez kiközösítéssel jár. Tehát, hogy majd, hogy nem ugyanarról a bűnről beszélhetünk kategóriában, mint amit Júdás elkövetett. És pont ezt kell észrevennünk, hogy a bűnbánat által tudjuk az Istennek a legnagyobb kegyelmét átélni. Azért, mert ezen keresztül mutatja ki számunkra az Isten azt, hogy a gyermekeként tekint ránk, mindegy, hogy mit csinálok, és hogy végtelenül szeret, mindegy, hogy mit csinálok. És pont ez az ablakos hasonlat nekem pont ezért tetszik nagyon, mert hogy a bűnbánat szentségében, a Szent Jónásban nem én törlöm le az ablakot, hanem megkérem az Istent, hogy törölje le nekem. Oké, kell, hogy hozzam a szivacsot, meg a vizet hozzá, hogy legyen mivel letörölni. Kell, hogy akarjak én azon az ablakon kinézni, de hogy nekünk olyan Istenünk van, hogy ha én bármit, én felmatricázom azt az ablakot, ő azt is lesikálja nekem. Tehát, hogy bármit teszek, az Isten az a gyermekeként tekint rám, csak annyi kell, hogy én vissza akarjak menni hozzá. Annyi kell, hogy én akarjam azt a fényt beengedni, hogy én akarjak az ő közelébe lenni, és hogy Péter ezt értette meg, hogy egy dolog kell, hogy akarjon az Istennel lenni, az Istennel közösségbe lenni. Ezért volt az, hogy Judás elment, felakasztotta magát, Péter sírt, átkozta magát, nem tudta, hogy mit csináljon bűnének terhe alatt, de mégis visszament a többi apostolhoz, mégis velük virrasztott, imádkozott. Hát, hogy talán ez a fő különbség, hogy Júdás talán már nem érezte magát méltónak arra se, hogy emberi életet éljen. Az Isten pedig megadja nekünk, hogy minden helyzetben, a legméltatlanabb helyzetben is emberként élhessünk, emberként, mert a lelkünk szabad, és ezt adja meg azzal, hogy megengedi, hogy bűnt kövessünk el, és utána elveszi a bűnt, visszafogad. És ezért fontos a bűnbánaton keresztül észrevenni, hogy az Isten mennyire szeret minket.
Igen, talán ezért is nagyon nehezen érthető. Egyszer beszélgettünk fiatalokkal, most tudom, talán egyetemistákkal arról, hogy mi a különbség, hát Júdás és Péter között, és ugye a végén arra jutottunk, hogy igazából semmi bűnmértékét, annyi különbség van, hogy Péter hitt az Isten szeretetében, hogy van bűnbocsánat, hogy meg tudja bocsátani. Júdás pedig úgy gondolta, hogy hát nekem akkora a bűnöm, hogy nekem már az Isten se tud megbocsátani, és hogy hát ez akkora, és hogy nem hitt abban, hogy tényleg hát ekkora a szakadék, de háromszor akkor az Istennek a szeretete, és hogy ezt tehát gyakorlatilag ez választja el őket, hogy Péter hisz a bűnbánatban, hisz a bűnbocsánatban leginkább. Meg vannak is neki töredelmes könnyei, tehát sírásra, keservesen sírásra fakad, és hát ez azért egy fontos momentum itt az elkövetkező napok szempontjából is. És valóban az Isten hagyja, hogy a gonoszság kitombolja magát ezekben a napokban, hogy kifussa minden erőjével, kidühöngje ki, tombolja magát, és utána pedig hát van egy napsíri csönd, a hiátus, ugye a nagyszombatnak a pokorról leszállás, utána pedig mindent lehengerlően, mindent elsöprően elkezd működni. Én nem tudom, hogy Wayne Rice-nál olvastam egy ilyen történetet, hogy volt egy Cincinnati és Atlanta között kamionnal járt egy Darrell nevű kamionos, és ugye Joe Dinner, tehát a Joe étkezdéjében mindig megállt, és ott megette elfogyasztotta a saját ennivalót, és ez neki az úton, hosszú úton egy mindig egy bevett dolog volt, hogy Joe étkezdéjében ugye megáll, és akkor ott eszik, iszik, és akkor megy tovább. És egy alkalommal, amikor ez a Darrell nevű kamionsofőr ott megáll, és elkezdi elfogyasztani, hogy megrendeli az ételt, meg az italt, amit ugye szeretne fogyasztani. Egy ilyen 25-30 fős, hát ilyen motoros banda jön, és ugye letámasztják a fekete halálfejes ugye motorokat az étkező elé, és akkor bejönnek, és akkor körbeállják ezt a darált, és elkezdenek csettingetni, próbálják valahogy provokálni, idegesíteni, és hát végül oda megy hozzá a bandavezér, és hát ugye kigúnyolja, fogja is a fejére önti a tejáját, aztán fogja, belenyúl az ételébe, és az arcára keni ennek a darálnak, szóval így nagyon-nagyon-nagyon megalázzák, és hát ő nem szól semmit. Nem szól semmit, és kiröhögi, kigúnyolják, aztán egyszer csak ugye föláll, megtörli az arcát, ugye kimegy, és hát oda ment a bandafőnök, ugye Joe-hoz, a vendégli tulajdonsához, hogy hát micsoda egy gyáva féreg, hogy az ilyen nem semmi se, az nem bátor. Ez ilyet nem is lehet embernek mondani. És akkor felnéz a vendéglős, és azt mondta, hogy nem egy bátor ember, sőt, kamionsofőrnek se a legjobb, épp most gázolt át 25-30 motoron a kamionjával. Szóval, hogy megvárja, míg a gonoszsága maga végén kitombolja és kifussa magát, és akkor utána valahol egy mindent elsöprő, mindent lehengerlő módon jelenik meg mégis azért a húsvétnak a hajnalába. Szóval érdekes dolgok ezek itt a mi készületünkben. Emlékszem, hogy gyerekkoromban nekem mindig az volt a legnagyobb problémám. Persze érezte az ember, tehát főleg amikor az első áldozás előtt az első szentgyónásunkat ugye elvégeztük, hát tényleg úgy jöttem ki, hogy ugye nagyon félt, nagyon szorongott az ember előtte, akármilyen kedves is volt a papbácsi, de azért mégiscsak, és úgy jöttem ki, mint aki tényleg egy nagy kő leesett a szívéről, és hát ilyen nagyon katartikus élmény volt ez az első szentgyónás is, és hát nyilván utána a többi is, de azért az emberben mindig benne volt, hogy ó, és nem is az Isten előtt szégyelte az ember elsőszorban, hanem a papbácsi, hogy mit fog szólni a papbácsi, hogy mit fog most góran gondolni a papbácsi, és hogy nagyon sok emberben talán benne van ez, hogy hát mit fog szólni a pap, hogyha ezt vagy azt, és hát amióta pap vagyok, akkor tudom, hogy hát a pap az nem így nézi ezeket a dolgokat. Egyrészt, mert nem jegyzi meg, tehát az ember a saját bűneivel van elfoglalva, és hát a felejtés kegyelme, vagy nem kegyelme, az megvan az életünkben. Nekem is van, hogy három not eszem, hát még azt se tudom megjegyezni, amit muszáj lenne megjegyezni. Meg hát nincs mit megjegyezni. Tehát azok a bűnök többé nincsenek, azok elmúltak is. És azt, hogy mit tudom én, János, megkérdezem tőled, hogy te 4 héttel ezelőtt kivitted, emlékszel, kivitted egyszer a szemetet otthon, és hogy mi volt benne ebbe a zsákba?
Arra sem emlékszem, hogy kivittem. Igen.
Hát nem is, nincs értelme. Tehát azt elégették, megsemmisítették, meg hát a szemetet nem jegyzi meg az ember. Tehát még a jó dolgokat sem bírjuk megjegyezni, mert mindig elfelejt az ember mindent. De az, hogy mi volt a szemetes zacskóban, most hány konzerv volt, meg hány teljes zacskó, hát ki tudja. Nincs értelme, semmi értelme ennek, hogy ezt megjegyezze az ember. Mert nem jegyzi meg a szemetet, és hát papként is mondhatja az ember, hogy egész más szemmel nézi az ember, és tényleg, hogyha bejön valaki, és őszintén mindenfajta púderezés, kozmetikázás nélkül elmondja, hogy ezt tettem, ezt tettem, ezt tettem, ezt és ezt és ezt, és ezt elmulasztottam, ezt elfelejtettem, nem tudom, azt mondom, hogy fú, le a kalappal. Ugye, hogy ez nem púderezett, nem kozmetikázott, nem akart megmagyarázni dolgokat, vagy nem a jó dolgait sorolta, hogy ez igen. Tehát akkor úgy kihúzom magam, mint mondják szülőfalomban, mint 2 csőpaszúj egy zsákba, hogy hát, ha nekem is van közöm arra, hogy ahhoz, hogy így fel tudott készülni az illető gyónó, és hogy hát tényleg nagyon szép a töredelmes és őszinte gyónásokat részt venni ebben munkatársnak lenni a Jóistennek.
Én azért meg tudom érteni azokat, akik, hogy mondjam, nem azt mondom, hogy nehezen szánják rá magukat, de azért bennük van ez az érzés, ez a megalázottság, ez a szégyen, tehát, hogy pap vagyok, és nagyon jól tudom ezeket tudatilag, de bennem is megvan az érzés. Tudom, hogy nem fog mondani semmit az a pap, de én sem mondok semmit. Én is, ez, amit mondasz, hogy egy töredelmes, szép, gyónás, hát meg is dicsérem, hogy milyen jó. Hát, hogy igen, ezt a tékozló fiúként jöttél, és hogy az Isten nem úgy kezel. Tehát, hogy a pap miért úgy kezeljen bárkit. De attól bennem is megvan ez az érzés, és nem tudom, hogy miért, de nekem is, hogy mondjam, emiatt rá kell szánnom magam a gyónásra.
Persze, persze, hát ez érintheti az embert. Nagyon érdekesen mondta a szégyennek a kifejezése, mint utána, hogy van egy ilyen történet is, nem is tudom, hogy hol olvastam, hogy a papbácsi misézik a nagy héten, és ugye hosszú, kígyózó sorok vannak a gyóntató székek előtt, és hát látja, hogy mise közben, hogy ott az ördög, és oda megy a hívekhez, és valamit sug a fülükbe, vagy tesz a zsebbe, és akkor elmennek, kiállnak a sorból, és akkor leülnek. És amikor vége van a misének, akkor oda megy a legenda szerint a plébános az ördöghöz, hogy te mit csinálsz itt, vagy te miért nyúlkálsz a zsebükbe? Mit veszel el tőlük? Azt mondja, semmin, most adom vissza. Hát mit adsz vissza? Hát mielőtt a bűnt elkövették, elvettem tőlük a szégyenérzetet. Most, hogy meg akarják vallani, most visszaadom nekik. Tehát, hogy valóban, amikor a bűnt elkövetjük, akkor nem vagyunk szégyenlősek, vagy hát le tudjuk ezt a szégyen győzni. És milyen nehéz, ugye, ez visszakapja ezt a szégyenérzetet. Pedig nagyon fontos, hogy ez azért az életünkben fontos, hogy valóban töredelmes gyónást végezzünk, és hát ez a mi szabadulásunknak a titka vagy ára. Ugye József császárról mesélték, hogy elment a munkácsi várbörtönben egy alkalommal, és akkor hát ott rabokkal elkezdett beszélgetni, és hát mindenki ment oda, és mindenki sorolta, hogy ő ártatlan. Csak rosszkor volt, rossz helyen, meg a körülmények áldozata, meg félreértették, meg hogy, és mindenki ártatlannak vallja magát, hát ha ugye a császári kegyben részesülhet, és észrevett Ferenc József egy rabot, aki hát nem jött oda, ott jó messze az egyik épületnek a sarkán állott, állt, és ott támaszkodott, és hát oda ment ő hozzá, és megkérdezte, hogy hát te miért kerültél ide? És akkor mondta, hogy hát szentséges uram, hát én loptam, csaltam, hazudtam, most így bűnhődök, ide kerültem, jogosan, mert bűnt követtem el. És akkor ugye nyugalmat erőltetett a császár magára, és akkor azt mondta, ráparancsolta a fogmegekre, hogy mit keres itt ez a megátalkodott bűnös a sok szent életi között. Na gyorsan engedjétek innen ki, nehogy nekem megfertőzze ezeket az ártatlanokat. Tehát, hogy nyilván ebben van egy csavar, egy humor, de ennek a fiatalembernek a szabadulása az azért történhetett meg, mert töredelmesen bevallotta azt, hogy igen, ő bűnös, ő vétkes, ő méltán szenvedi el ezt a büntetést, és hát ez a bűnbánat, ez meghozta neki a szabadulást. És hát minden Szent Jónásban is valahol ez történik, hogy legyőzve a saját szégyenérzetünket, vagy szégyenlősségünket, őszintén megvalljuk, és letesszük a bűnöket, és ezeket elmossa, elégeti, megtisztítja, lesöpri az Úristen.
Bocsánat, hogy közbevágok, csak azt akartam mondani, hogy ha már én Péterre példálóztam, képzeljük csak el azt, hogy amikor a feltámadt Krisztussal kellett neki találkoznia, hogy ő hogy érezhette magát. De milyen érdekes, hogy nála ez, hogy tudta, hogy mekkora bűnt követett el, és azt ráadásul háromszor egymás után, tehát, hogy ha nem volt elég egyszer, véletlen megtörtént, akkor ráerősített még kétszer, hogy úgy valóban, tényleg úgy jó vastagon, letagadhatatlan legyen a tagadása pontosan, és ezek után ő nem úgy találkozott Jézussal, hogy szemlesütve, jaj, most mi lesz, jaj, most vele szembe kell megállnom, hanem a feltámadás örömhíre ezt felülírta.
Csaba testvér, Bőte Csaba atya szokott viccelni ezzel, vagy humorizálni, hogy hát Jézus nem úgy jelent meg feltámadás után, hogy na ott volt a hón alatt egy kakas, hogy Péter, gyere csak itt, emlékszel, ugye? Tehát, hogy nem akarja Pétert megszégyeníteni, és hogy nem...
És minket se akar az Isten megszégyeníteni.
Igen. És nagyon érdekes, hogy a liturgiában ez hányszor benne van, tehát a könyörgéseinkben, az ekténiában is, hogy szégyen nélkül, vagy megszégyenítés nélkül állhassunk meg, vagy semmi ilyesmi. Mert valóban az a Krisztus, akit ugye megfosztottak a ruhájától, ugye ez is egy szégyennek egy motivuma, hogy a keresztefeszítésnél megalázták, megszégyenítették arcúveréssel. Tehát Krisztus nem akarja senkinek ezt, hogy ő megszégyenüljön, vagy hogy nyíltál. Ez egy nagyon, tehát a Szent Jónás az egy nagyon intim dolog, ami az Isten és az ember között van. És nem a megszégyenülést várja senki, hanem igazából a gyógyulást és a megdicsőülést azzal, hogy hát ezeket a tisztulási folyamatokon az embernek ugye át kell mennie, és ezt ki kell mondani. Tehát amit kimondunk, az alól tudunk ugye feloldozást kapni. Lassan letellik az időnk, aztán majd a Szinakszárjon is a hírek után újra folytatjuk itt a mai reggeli napindítóban.